Tisztelt kollégák, akkor foglaljanak helyet, és elkezdem az előadást. Ugye a frekvencia függő kisjelű viselkedés kérdéskörét kezdtem el taglalni. A csatolókondenzátoron túljutottunk, és egy nagyon egyszerű fizikai magyarázatot próbáltunk adni az emitter kondenzátor hatásának a vizsgálatára. Tehát itt folytatjuk. És hogy rögtön egy példát kezdjek el felrajzolni, tulajdonképpen elmondom, hogy miről van szó. Tételezzük fel, hogy van egy földelt emitteres fokozatunk, ugye az emitter kondenzátor azt a célt szolgálja, hogy az emitter pontot földre kösse, tehát nyilván egy földelt emitteres fokozatban van ennek jelentősége, vagy ilyen típusú fokozatnál érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni. Tehát egy földelt emitteres fokozatunk van, azaz van egy tranzisztor, és egy kéttelepes megoldást csinálok, hogy nagyon kevés csatolóelemet kelljen használnom. Azt mondom, hogy van egy RC ellenállás, UT feszültség, meg mínusz UT feszültség, egy R ellenállás, és az R ellenállással párhuzamosan a földre egy CE kondenzátort kapcsolunk, ugye föld vagy telep, mindegy, hogy hova teszem, mert váltóállamú értelemben ez ekvivalens, és utána egy generátor ellenálláson keresztül, ez a munkapontot is tudja biztosítani, vezéreljük ezt az áramkört UG feszültségről RG generátor ellenállással. Ez a minta, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a frekvencia függés milyen módon alakul ebben az áramkörben, tehát összesen erről van szó. Na most, hogyha már eddig tanultunk néhány dolgot, azaz már eddig frekvencia független kisjelű vizsgálatban valamennyire jártasságot szereztünk. A zárt helyi kapcsán egyszer sírok, egyszer nevetek, mert vannak nagyon jól szereplő kollégák, és a 95 pont fölöttiek is még nem nulla eséllyel vannak, 100 pontos is van, az már nyilván csalt, tehát az teljesen egyértelmű, de a 100 pontos is volt, és biztos nem csalt, csak hülyeskedek. Ebből következik, hogy meg lehetett oldani a dolgot, de sajnos hát elég sok olyan kollega van, aki a 40 pontos küszöböt, amit mindig tartunk örök idők óta, azt nem érte el, úgyhogy a pót lehetőségben ismét találkozunk. Na most, de a kísérleti vizsgálat ebben a dologban már benne volt. És akkor én a következőt kérdezem. Kondenzátor nélkül milyen lenne az átvitel? Tehát kiveszem ezt a kondenzátort innen, tehát ezt az R-E ellenállást söntörő kondenzátort eltávolítom onnan. Tehát ide írom, hogy CE egyenlő nulla érték. Ugye a nulla kapacitást nem azt jelenti, hogy rövid zár, néhányszor kedvesen ilyeneket szoktak mondani, az azt jelenti, hogy nincs ott. Az nem létező kapacitás. Akkor az erősítés értékét a generátortól a kimenetig, UG és UK kapcsolatát, UK per UG, szeretném kiszámolni. Ez frekvencia független természetesen ebben az esetben, tegyük meg ezt a múltkori tanulások alapján. Ehhez tehát a kondenzátor most nincs benne a dologban. Akkor a következőt szoktuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy számolt ki a bemeneti ellenállás értéket, ami itt mérhető, ez most egy ellenállás természetesen, számolt ki a bemeneti ellenállást, és a bemeneti ellenállás biztos ismeretében határ, és tegyél ide U feszültséget, itt van egy U feszültség, és akkor számolt ki a következőt, hogy U ki per U az mivel egyenlő, és utána ezt az U per UG-vel szorozd meg. U ki per U az a tranzisztor bázisától a kollektoráig az erősítés, egy fázisfordító fokozatnál. Ezt elvileg még a kevésbé elvetemültek is tudják már. Tehát a nagyon elvetemült, az vágja, mint a répát, a kevésbé elvetemült hallgatóságból is úgy el lehet képzelni, hogy kisjelű helyettesítőkép nélkül fel tudom írni ezt a dolgot. Ez maga a feszültség erősítése a tranzisztor bemenetétől a kimenetéig, egy fázis fordító földelt emitteres fokozatnak, amelynek átblokkolatlan emitter ellenállása van. Ezzel kezdtem a múlt órán. Ezt nem vezetem le, hanem felírom a végeredményt. Azt mondom, hogy az erősítés értéke mínusz alfászor, ugye a terhelő ellenállás, RC, osztva a tranzisztor meredekségét meghatározó értékkel, az RD ellenállás plusz az R ellenállás összegével, mert kiderült, hogy a RE és RD is van, akkor kettő összege határozza meg a meredekségnek az értékét, pontosan hát a meredekség az egy 1/ohm dimenziójú valami, tehát ez az 1/R/R+RE-vel van megszorozva. Ez pedig a második tag az U/UG. Az U/UG-t pedig nyilván úgy tudom kiszámítani, hogy ha van itt egy bemeneti ellenállás, akkor ez egy ohmos leosztás. A generátor ellenállás meg a bemeneti ellenállás között van egy leosztás, mert ha behunyom a szemem, akkor itt már nincs tranzisztor, itt van egy bemeneti ellenállás, ami helyettesíti ezt a tranzisztort ebből a szempontból. Akkor ez semmi más, mint hogy van egy leosztás, bemeneti ellenállás, mert a generátor ellenállás és a bemeneti ellenállás hányadosa. A bemeneti ellenállást azonban fel tudom írni ebben az esetben, ezt pedig tudjuk, hogy 1 plusz bétászor R, D plusz RE értékkel egyenlő. Akkor a teljes erősítést is fel tudom írni, hogyha nagyon akarom. Ez a teljes erősítés akkor úgy fog kinézni, hogy mínusz alfa szorozva RC per RD plusz RE, és ezt pedig nem átallom leírni ezt, ami ide van írva. 1 plusz bétászor RD plusz RE osztva RG plusz 1 plusz bétászor RD plusz RE értékkel. Hogy ezt a butaságot miért csinálom, azt most meg fogom magyarázni. Tehát csak behelyettesítettem, azt mondhatnák, hogy régen ki van számolva, igaza is van mindenkinek, aki ezt mondja. De látjuk, hogy ezzel az RD plusz RE-vel itt egyszerűsíteni lehet, majd még az 1 plusz bétával osztani is tudunk, vagyis ha ezt le akarom írni így, akkor ez nem más, mint az RC ellenállás osztva, és akkor nézzük meg, hogyha itt 1 plusz bétával leosztom a számlálót és a nevezőt is, akkor lesz itt egy RD plusz RE plusz az RG ellenállásnak az 1 plusz bétáad része. Tehát elosztottam 1 plusz bétával a számlálót is és a nevezőt is, akkor nyilván marad RD plusz RE, meg az RG-nek az 1 plusz bétáad része. Semmit nem csináltam, csak átrendeztem, ugye? De miért is rendeztem át? A következő miatt rendeztem át, mert az RD plusz RG-re plusz RG per 1 plusz béta, az egy érdekes mennyiség. Ezt is tudjuk, megtanultuk. Hogyha én egy ilyen fokozatban az emitterbe benézek, és ide meg akarom nézni, hogy mekkora ellenállást látok, akkor az RD ellenállást látom, meg az RG ellenállásnak az 1 plusz béta ad részét. Ugye ezt tanultuk. Az emitter körből nézve a bázisban lévő ellenállást 1 plusz béta ad súllyal látom. Ez volt a múltkori órán. Tehát akkor lényegében ez a valami itt, ennek a, erre a pontra nézve ennek a pontnak a kimereti ellenállásával ekvivalens, és ez határozza meg az erősítés értékét. Kis frekvencián, ahol akkor, hogyha ez a kondenzátor nincs itt, ha nincs itt a kondenzátor, az kis frekvenciás átvitelt jelent, mert nagyon kis frekvencia az a kondenzátor szakadással helyettesíthető. Tehát tulajdonképpen kis frekvencián ekkora lesz az erősítés értéke, mint amit felírtam. Tehát akkor rájövök arra, hogy ez egyenáramú erősítést is tud csinálni, és az egyenáramú erősítés az akkora lesz, mint ott, ugye a negatív előjel mindenütt megvan, ez egy fázisfordító fokozat, ezt egyértelműen tudjuk róla. Ez nem változik meg. Na most nézzük meg akkor, hogy mi történik, hogyha a kondenzátor benne van a kapcsolásban, és nagyon nagy. Tehát akkor végtelen kondenzátorral, ideálisan, akkor tehát, hogyha a CE végtelen lenne, akkor hogy viselkedne a dolog? Ez a végtelen kondenzátor pedig azt az esetet vizsgálja, amikor nagyon nagy a frekvencia. Mert ha nagyon nagy a frekvencia, akkor ennek az impedanciája az nulla értékű, ez most tökéletesen söntöli az ellenállást. Számoljuk ki ugyanezt ebben az esetben. Uki per UG, az egyenlő lesz megint Uki per U, szorozva U per UG értékkel. És most szépen számolunk. Most ez az emitter ellenállás eltűnik innen, hiszen helyette nulla van. Ha egy kondenzátor rövidre zárja az emitter ellenállást, akkor az emitter ellenállás helyére nullát kell írni, ennyi a különbség. Akkor ez a képlet érvényes, mínusz alfászor RC per RD érték. Ez a földelt emitteres fokozat ideális feszültség erősítésével volt egyenlő. A kollektor ellenállás, osztva az RD ellenállás értékével, megszorozva alfával. És utána megint a bemeneti ellenállást kell számolnunk, és az RG közötti leosztást, vagyis ezt kell számolnunk, ami itt található, csak azzal a különbséggel, hogy 1 plusz bétászor RD a bemeneti ellenállás ilyenkor, hiszen emitter ellenállás helyett nullát írhatunk formálisan is, és RG plusz 1 plusz bétászor RD érték. Ezt megint átalakíthatom úgy, ahogy az előbb csináltam, RC per RD érték, de RD-vel egyszerűsíthetek, tehát ezzel az RD-vel megint egyszerűsíthetek, és akkor az RD plusz az RG per 1 plusz béta érték található itt, ebben az esetben. Tehát most megint a kimeneti ellenállás, az RD plusz RG per 1 plusz béta fogja meghatározni, az itteni kimeneti ellenállásnak a reciproka fogja meghatározni a nagy frekvenciás átvitelt. Akkor ezek után ebből az egészből csinálhatok egy egyszerű modellt. És a kondenzátornak a tényleges hatását a következő modellből fogom számolni. Van valahol egy generátor. Ez nem az a generátor, ami ott van, egy UG-vel jelölöm ennek is a dolgát, és RG ellenállással, de ezt már RG vesszővel jelölöm, hogy általában egy párhuzamos RC tagnak, az RE ellenállásnak, és vele párhuzamosan a CE kondenzátornak. A CE kondenzátor itt marad, az RE ellenállás helyett is azért, hogy jelezzem, hogy ez nem pont az a kapcsolás, ami ott van, egy erre vesző ellenállást tegyek ide. És azra vagyok kíváncsi, hogy ezen az áramkörön mekkora I áram folyik ezen a szakaszon, hogyha a generátor feszültséggel ezt meghajtjuk ezt a dolgot. Miért az áramot nézem? Azért, mert most ebben a kapcsolásban, ami itt található, azt képzelem el, hogy van egy párhuzamos RC tag, ezt meghajtja ezen a ponton valamilyen innen nézve Thevenin ekvivalens, aminek az R kivesző ellenállása, vagy az RG vesző ellenállása, az itt található. Még oda teszem így magamnak, hogy tulajdonképpen ez R kivesző erre a pontra, és a továbbiakban RG vesző helyett R kivesszőt fogok használni, azért, mert azt mondom, hogy tulajdonképpen itt látható ez az R kivessző, amelyik meghajtja a párhuzamos RC tagot, és a párhuzamos RC tagon folyó áram az a kollektor árammal arányos, vagyis a kimeneti feszültség ettől függ. Tehát ha meg tudom mondani, hogy milyen a frekvencia függése az ezen a párhuzamos RC tagon folyó áramnak a vezérlés hatására, akkor ez a frekvencia függését meg fogja mondani a tényleges átvitelnek. Hiszen még egyszer, az emitter áram, vagyis a párhuzamos RC tagon folyó áram alfászorosa folyik a kollektorban, és az hoz létre feszültséget a kollektor ellenálláson. Tehát a frekvencia függés egy ilyen primitív áramkörnek a frekvencia függésével azonos, vagyis hogyha az I per UG-t a frekvencia függvényében elővarázsolom, akkor ez ennek a bizonyos párhuzamos RC-tagmak, vagy az emitter kondenzátornak a hatását fogja értelmesen leírni. A frekvencia függvényét fogja leírni. Tehát ha kiemelem belőle eszenciálisan ezt az áramköri elemet, akkor egy pillanat alatt beláthatom, hogy ez ugyanaz természetesen. Na, akkor nézzük meg, hogy hogyan is fest a dolog. Hát nyilvánvalóan az I áramnak és ennek a párhuzamos RC-tagnak a vizsgálatát, ha meg akarom csinálni, akkor természetesen az áramot úgy tudom kiszámolni, hogy ez a teljes impedanciát, ilyen UG-t el kell osztani ezzel a teljes impedanciával, vagyis ez az átvitel így fog kinézni, hogy R kivesző plusz RE vesző RE plusz 1 per P-szer CE értékét kell kiszámolnom, és ahogy ennek a impedancia reciprokának az értéke függ a frekvenciától, úgy lesz ez az egész dolog az a frekvencia függő átvitel is. Tehát ennyit kell számolnom összesen. Most végrehajtok egy RE plusz műveletet, mert ebből még nem jön ki semmi. Azaz egy ellenállásnak, meg egy kondenzátor impedanciájának a RE pluszát a nevezőben meg kell csinálnom, ezt a következőképpen csinálhatom meg. Hát ez nem más, mint 1 per, ez az R ki vesszős plusz, és akkor erre vesző RE plusz 1 per P-szer C-e, az hogyan írható fel? Hát ez nagyon egyszerűen felírható, ugye mert meg kell szoroznom erre vesszőt 1 per P-szer C-evel, és el kell osztanom, itt megcsinálom, mert ezt nem szokták tudni a kollégák, azt mondom, hogy erre vesző, szorozva 1 per P-szer C-e értékkel, per erre vesző plusz 1 per P-szer C-e érték. Közös nevezőre hozás után a számlálóban erre vesző lesz, a nevezőben pedig 1 plusz P-szer C-szer erre vesző érték. Vagyis ide rögtön beírom, hogy erre vesző per 1 plusz P-szer C-e szorozva erre vesszővel. Ilyen nagyon bonyolult a dolog. Ahogy ez függ a frekvenciától, úgy függ ennek az áramkörnek az átvitele a frekvenciától a párhuzamos RC-tag vagy a erre ellenállás jelenléte következtében. De mindenképpen olyat kell kapnom, nézzünk rá erre az ábrára, olyat kell kapnom, hogy nagy frekvencián nagyobbat kell erősítenie, kisebb frekvencián meg majd kisebbet fog erősíteni, ezt biztosan tudjuk. Ha a kondenzátor rövid zár már, akkor nagyobbat erősít, ha a kondenzátor szakadás, akkor kisebbet erősít. Tehát egy olyan valamit kell kapnunk, ami kis frekvencián kisebbet erősít, nagyobb frekvencián meg nagyobbat. Ez a képlet nem tartalmazhat más, csak ezt. Hát akkor még próbálok spórolni egy kicsit a táblán. Tehát tovább írom ezt a dolgot, itt még van egy kisi hely. Tehát az I per UG a frekvencia függvényében, ugye ezt kell ábrázolnom, vagy ezt kell leírnom, és utána most még egyszer beszorzom az egészet, közös nevezőre hozok, beszorzom az egészet 1 plusz P-szer C-szer erre vesző értékkel. Akkor nyilván a számlálóban megjelenik egy 1 plusz P-szer C-szer erre vesző, és a nevezőben pedig a közös nevezőre hozás miatt, ugye megjelenik egyszer R kivesző, plusz erre vesző, és plusz az R kivesző és erre vesző szorzata szorozva CSR P-vel. Tehát akkor leírom ide a dolgot, hogy R kivesző, plusz erre vesző, plusz P-szer, CSR, ennek a két ellenállásnak, erre veszőnek és R kivesszőnek a szorzata. Ugye stimmelni kell a dolognak, mert dimenzióban ez a számláló dimenziómentes, a nevező az ohm dimenziójú mennyiség, és az ohm dimenziói mennyiséget meg kell találnom itt, és nem ohm természetesen, hiszen komplex impedanciáról van szó, de az ellenállással összemérhető mennyiségről van szó. Ez még nem Bode alak, nem szeretem az ilyen alakot. Akkor felírom úgy, hogy 1 plusz P-szer C-e szorozva erre veszővel, a számláló ez egy Bode alak, a nevezőből pedig kiemelem a konstans részt, azaz R kivessző plusz RE vesszőnek az összegét, és akkor, ha ezt kiemelem, akkor a nevezőben marad 1 plusz P-szer, C-szer, és akkor most nézzük meg, ezt kiemeltem, ezt a kettő összegét kiveszem innen, akkor marad 1, ugye? És itt marad R-e vesző, szer R kivessző per R-e vesző plusz R kivessző érték, az mivel egyenlő? R1-szer R2 per R1 plusz R2, az mi? Hát a két ellenállásnak a párhuzamos eredője, vagy R plusza, ugye így is mondhatnám. Tehát akkor itt tulajdonképpen marad egy kifejezés, hogy R kivessző, R plusz R-re vesző, nem kellene zárójelet tennem, mert a R plusz az egy magasabb rendű művelet, ennek ellenére így szebben lehet látni. Mert akkor tudjuk, hogy az két ellenállás R plusza található. Még ezt se szeretem teljesen, ezért most már az alsó táblára megyek, és innen tovább folytatom a dolgot, de már ez csak az utolsó lépés lesz. Úgy is mondhatnánk, hogy most a halottnak adunk egy csókot, mert nem csinálok vele már semmit, de mégis csinálok vele valamit, nagyon fontos. Tehát akkor a I per UG a frekvencia függvényében. És most azt látom, hogy így néz ki a dolog, hogy 1 per, még egy kicsit odébb írom, jó? Ide R ki vesző plusz RE vesző érték van. Ez meg van szorozva, 1 plusz P-szer, C-szer R-re vesző, és el van osztva 1 plusz P-szer, C-szer R-re vesző, R plusz R kivessző érték, az árójel pedig jól jelzi, hogy ez együtt van. És most egyetlen egy apróságot csinálok még, hogy miért, azt mindjárt megmagyarázom, hogy R kivesszőt ide szépen kiemelem, vagy pontosabban nem kiemelem, hanem megszorzom R kivesszővel, és megszorzom R kivesszővel a számlálót is, meg a nevezőt is. Ez teljesen fölösleges nyilván, de mégsem teljesen fölösleges. Ugyanis láttuk az előbb, itt van ebben a számolásban, hogy a RD plusz RG per 1 plusz beta érték, az éppen az R ki értéke, az a kimeneti ellenállás, amivel meghajtom a párhuzamos RC tagot, és a nagy frekvenciás átvitel ezzel a kimeneti ellenállással fordítottan arányos. Tehát ez nagy frekvencián fogja működtetni a dolgot, nagy frekvencián úgy viselkedik a rendszer, hogyha a kondenzátor tart a végtelenhez, akkor ennek a mennyiségnek az értéke egyhez tart, ezt mindjárt belátjuk. És akkor ez pedig az az AP, ami a frekvencia függéstől ad felvilágosítást nekünk. Miért mondtam, hogyha P tart a végtelenhez, akkor ez tart, ez az egész kifejezés az egyhez? Hát ez nagyon könnyen belátható, hiszen hogyha P tart a végtelenhez, akkor az egyesekkel eltüntethetjük a dolgot, C-vel meg P-vel egyszerűsíthetünk, és akkor erre vesző, per erre vesző, R plusz R kivesző, az pontosan ennek a reciprokával lesz egyenlő. És a kettő szorzata az nyilván egyhez tart. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez az AP most már vagy ténylegesen azt a formát fogja megadni, hogy ez a kondenzátor, ami a párhuzamos RC tagban szerepel az emitterben, annak elválasztva a többitől önmagában milyen a frekvencia függő hatása. És akkor azt mondom, hogy itt az AI omega abszolút értéke decibelben illik ábrázolni, és egy frekvencia menetet fogunk felrajzolni, azaz Bode diagramot fogunk ábrázolni. De mielőtt a Bode diagramot ábrázolom, a komplex síkon, egy komplex síkon, amit P-síknak hívunk, vagy más néven komplex frekvencia síkon, ahol a J omega tengely és a szigma tengely azok megmondják, hogy hol helyezkedik, megmondják a tengelyeknek a nagyságait, tehát ez frekvenciában van mérve, az omega is, meg a szigma is frekvencia dimenziójú, hertz dimenziójú, persze nyugodtan valaki azt mondja, hogy olyat hallottam, barátom, hogy omega az hertz dimenziójú, de egy valós szám ebben a világban, hogy a nyavajában lehet hertz dimenziójú. Ezzel nem kell különösebben foglalkozni, hanem azt mondjuk, hogy ez egy komplex szám, és ennek a komplex számnak A I-omega tengelyen felvett értékei jelentik a valóságos frekvenciákat, és én most tudom, hogy van egy zérus, omega zérus ebben a Bode-diagramban. Ez az omega zérus, az a zérus frekvencia, az a számlálónak a töréspondi frekvenciája, ez nem más, mint 1 per CSR erre vesző érték, és van egy pólus, amelyik pedig, és akkor itt ez a mínusz omega z helyen van, és itt pedig a pólus az a mínusz omega p helyen van, és az a pólus frekvencia pedig 1 per CSR az R-e vesző, R plusz R kivesző érték. Mielőtt még távcsöves puskával lelőne valaki, mert érzem néha azért a hátamon a piros kis izét, pontocskát, a lézer célzó berendezést. Erről még egy picit beszélek, jó? Mert a szünetben a múltkor megkérdezte valaki, hogy miért iszte ilyen baromságokat a táblára? Mi az, hogy zérus, meg pólus, meg minden ilyen őrültség? Erre én a következőt mondom, és most ez segítség önöknek egy pillanatra. Ugye zérusa ennek a dolognak az a P mennyiség, amelyik a számláló gyökét adja meg. Azaz a számláló nulla értékével ekvivalens. Olyan P helyet keresünk, ahol ez a számláló nulla. Hát ezt most megcsinálom így gyorsan, hogy 1 plusz P-szer CSR R-e vesző, az egyenlő nulla egyenletet milyen P elégíti ki? Hát ebből nyilvánvalóan az a P elégíti ki, amelyik mínusz 1 per CSR R-e vesző értékkel egyenlő. Hogyha ezt én omega z-nek jelöltem, akkor a mínusz omega z a mínusz omega z elégíti ki ezt az egyenletet. Vagyis ennek az átviteli függvénynek, ha volna egy olyan P értéke, ami éppen mínusz omega z-vel egyenlő, akkor nullát kapnánk eredményül. Ezért mondom, hogy ez egy zérus. A nevezőben lévő hasonló egyszerű kifejezés pedig a előbb emlegetett pólus frekvencián van kielégítve ezzel a feltétellel. Ennyi az egész, semmi több. Na most, akkor a Bode-diagram hogy fog kinézni? Van nekem egy omega p frekvenciám, meg van egy omega z frekvenciám. Honnan a feléből tudom, hogy az omega z az kisebb, mint az omega p abszolút értékben, vagy hát ott számoltam? Honnan tudom, hogy ezek így vannak egymással? Hát nyilvánvalóan onnan, hogy ez a p mennyiség biztos nagyobb omega p, vagy legfeljebb egyenlő ezzel, mert egy ellenállás bármivel párhuzamos kapcsolva biztosan kisebb ellenállás értéket jelent, mint maga az eredeti. Tehát az R-e vesző és R-ki vesző R plusza, az biztosan kisebb érték, mint R-e érték. Ugye, mert két ellenállása párhuzamosan kapcsolok, akkor az eredő ellenállás mind a két ellenállásnál kisebb értékű, hát akkor az R-nél is kisebb. Ha ez kisebb, akkor az Rp nagyobb, mint omega. Tehát omega z az kisebb, mint omega p érték. Elvileg egyenlő is lehetne, de ilyet kitalálni se tudunk, úgyhogy nem kell foglalkozni vele. Tehát nyugodtan írhatom, hogy mindig nagyobb. Hát, hogyha végtelennel volna párhuzamosan kapcsolva, akkor nem volna nagyobb, de hát ezzel nem kell foglalkozni, ezzel ne vacakoljunk. Akkor ez azt jelenti, hogy nekünk egy ilyen átviteli függvényt kell végig gondolni. Na most, az omega p, és még egyet tudunk, hogy majd omega p fölött és a végtelenben már 0 decibel lesz az értéke, mert megmondtuk, hogy nagy frekvencián ez a hányados 1-hez tart. Ha p tart a végtelenhez, akkor ez 1-hez tart. Ezt az egyet biztosan tudom. Az előbb kiszámoltam, vagy megmutattam, hogy ez hogy jön ki. Akkor a Bode-diagramot most nem úgy fogom ábrázolni pontosan, mint ahogy a korábbiakban ezt megtettem, hanem kitaláljuk, hogy ez milyen. Azt mondom, hogy kis frekvencián, megint csak egy fix értékkel lesz ez az érték egyenlő, mert megállapítottuk, hogy kis frekvencián is van átvitel. A kettő közötti tag pedig a következő képen kell, hogy kinézzen, hogy pontosan ilyen lesz az átvitel, és akkor a pontosan ilyen lesz az átvitel című dolgot a következő képen kell elképzelnem. azt kell elképzelnem, hogy azt mondom, hogy ez kis frekvencián az átvitele ennek az AP-nek. Ha kis frekvencia van, P helyére nullát helyettesíthetek, akkor ez eltűnik innen, és az R kivesző per R kivesző plusz R érték van itt. Az nyilvánvalóan negatív decibel, mert egy ennél kisebb számot fogok kapni, ez egy ohmos osztás. Ugye R kivesző per R kivesző plusz izé, az biztos kisebb, mint egy. Akkor itt egy egynél kisebb értéket kapunk, ez az R kivesző per R kivesző plusz R értéknek megfelelő szám decibelben kifejezve, ez egy negatív érték. Na most, ennyit szeretnék elmesélni, most egy picit figyeljenek, mert nagyon-nagyon egyszerű, de mégis absztrakt dolgot fogok látszólag mondani. Tudom, hogy ez 20 decibel pro dekád meredekségű ez a dolog, mert egy ilyen egypólusú akárminek 20 decibel pro dekád meredekségű, az az arányosságot kifejező diagramja van. És hogyha én a következőt csinálom, felrajzolok egy 20 decibel pro dekádos meredekségű egyenest itt, és leolvasom az omega P és omega Z hányadosát, azaz a nagyobb mennyiség osztva a kisebb mennyiséggel, akkor miután ez arányos, ha ennek a hányadosnak, ezt a két számnak a hányadosát kiszámolom, akkor nyilvánvalóan ennek az egyenesnek a mentén ez a távolság, azaz ez a hányados is ugyanakkora kell, hogy legyen. Most megállok egy picit, hallgatom a 20 fillér leesését, ahogy szokták mondani. Kattan-e a 20 fillér? Tehát még egyszer, hogyha egy arányos görbén én két pontot kijelölök, és az arányos görbe most lineáris a log-log skálán, akkor a két mennyiség hányadosa a viszintes tengelyen, meg a függőleges tengelyen ugyanakkora kell, hogy legyen, mert különben nem lehet arányos. Akkor ez azt jelenti, hogy a omega P per omega Z hányadosnak ugyanennyinek kell lenni. No de hát persze, hogy ugyanennyi, hiszen nyilvánvalóan, hogyha az omega P-t elosztom ezzel az omega Z-vel, akkor nyilvánvalóan ugyanezt a mennyiséget fogom kapni az R ki per E, stb. Értéket. Hát ott van ugyanaz. Ezért igaz az, hogy innen indulunk, és bemegyünk az egybe a nulla decibelbe. Akkor már mindent tudok, készen vagyok, megoldottam a feladatot. Azért magyarázom ilyen idétlenül a dolgot, idétlen lendülettel, tehát ilyen, az mondja minden, így, némi teatralitással természetesen, mert ezt az emberek nehezen szokták követni, mint hogyha valami kurva bonyolult dolog lenne. Mit mondasz? Nem az, ez semmi, ez nulla. Olyan szintű agyaknak, mint az önöké. Ez becsületsértés bonyolultságú. Persze, akkor, ha már megtanultam. Ez olyan, mint az érettség, ami nagyon nehéz előtte, utána meg azt mondja, ez volt valami, ez a hülyeség. Hát, így átmentünk rajta, mint a nyavaja. Tehát, akkor most egy fontos dolog következik, ez a fontos dolog az, ami az egészben, az üzenetben a leglényegesebb, mert eddig csak meséltem, meg levezettem, meg hadováltam jobbra-balra, de most nem ezt fogom csinálni, hanem most megmutatok valami konkrétumot. Az emitter kondenzátor tehát azt csinálja, hogy a nagy erősítési szakaszt azt egy bizonyos határfrekvencia fölött tudja csak biztosítani. Kis frekvencián kicsit erősít, nagy frekvencián meg nagyot erősít. És akkor ezt a nagy frekvenciás szakaszt tulajdonképpen az omega P frekvenciával kezdjük. Azaz első ránézésre a alsó határfrekvenciát ezzel az omega P értékkel tudom közelíteni, mert onnan indul a nagy erősítés. Alatta meg már kisebb lesz az erősítés értéke. Akkor ezt az omega P-t itt megjegyzem szépen magamnak, 1 per, és ott van CSR R ki vesző, R plusz RE vesző. És most visszalépek az előbbire a példára. Arra a példára, amit ott fel van írva, és ezt kiszámolom, ezt az értéket. Akkor a példában az R ki vesző helyére Mit kell írnom?
Hát már oda beírtam RD plusz RG per 1 plusz beta, hiszen az emitterbe belenézve a dióda differenciális ellenállás meg a generátor ellenállás 1 plusz beta ad részét látom. Ez azt jelenti, hogy ide RD plusz RG per 1 plusz bétát kell tennem. Az R ereszű pedig maga az R ellenállás a példában, abban a példában, hiszen a kondenzátorral párhuzamosan van kötve az R ellenállás. És akkor fogom magam csak azért, hogy valami példát számítani lehessen, mert ezt azért érdemes még egy picit számszerűsíteni. Azt mondom, hogy most csak a példát tovább víve, azt mondom, hogy még azt is feltételezem, hogy a generátor ellenállás az legyen nulla. Tehát, hogy ez az RG nulla legyen, hogy nekem ne zavarjon ott be a számítótásnál, egyszerű számítást akarok. Akkor a R kivessző és R, akkor ez az omega alsó határfrekvencia példában, ami körülbelül omega p-vel egyenlő, az így lehet számítani, hogy CE szorozva RD re plusz RE érték. RD tipikusan néhány ohm. 26 ohm 1 milliamperes munkapontban, 2 milliamperes 13, és így tovább tudunk számolni egyszerűen. Tehát ez egy kicsi szám. Az erre ellenállás pedig tipikusan ennél lényegesen nagyobb lehet. Ez a munkapont stabilitást is biztosítja. Ez azt jelenti, hogy mondjuk kiló ohm nagyságrendű minimum. Hát akkor néhány ohm meg kiló ohm repluszza az a néhány ohmmal közelíthető. Tehát egy nagyon kis ellenállás repluszza egy nagy ellenállás, az a kis ellenállás értékével lesz közelíthető. Tehát ez körülbelül azt lehet mondani, hogy 1 per CSR RD értékkel egyenlő, hogyha a generátor ellenállás nulla. Erre én ránézek, és a szívemhez kapok. Így. Miért kapok a szívemhez? Azért, mert most kiszámolunk egy konkrét példát, ugyanazt a példát, mint amit a múltkor számoltunk. Azt mondja valaki, hogy legyen az alsó határfrekvencia 100 radián per szekundum. 100 radián per szekundum, az 16 Hz körül van, de így kereken lehet számolni vele. Itt a táblánál akkor nem kell kalkulátorozni, meg mit tudom én mit csinálni, mert a fejünkben is tudunk számolni ilyen kerekértékekkel. És az RD ellenállás, a munkaponti differenciális ellenállás, meg hát tudom, hogy 1 milliampernél 26 ohm, legyen, hogy könnyebben számoljunk, 10 ohmmal legyen. Lehet, ez 2 milliampernél egy kicsit több értéket jelent. 10 ohm. Mekkora kapacitás kell a kondenzátort, mekkorára kell választanom az emittert hidegítő, úgy is szokták mondani, hidegítő vagy söntő, emitterellenállás söntörű kondenzátort, mekkorára kell választanom, hogy 16 Hz-től kezdve már az erősítés nagy erősítés legyen. Hát ide beírom, kiszámolom. Ugye akkor a CE kondenzátornak egy adott omega A biztosítására egyenlőnek kell lenni az 1 per RD-szer az omega A értékével, vagy ennél nagyobbnak kell lenni, legyen egyenlő ezzel. RD 10 ohm, 100 Hz, vagy pontosabban 100 radián pro szekundum, ez összesen 1 per 1000, azaz 10 a mínusz harmadikon farád. Ez kicsi vagy nagy szám, úgy szoktuk hívni, ezt úgy szoktuk hívni, hogy 1000 mikrofarád. Ha valaki egy katalógus fellapoz, és megnézi, hogy hogy néz ki egy 1000 mikrofarádos kondenzátor, ezt lehet kapni. Hát akkor egy olyan jó nagy dögöt kapunk. Különböző nagyság van attól függően, hogy milyen szóval sok minden finom paramétertől függően, de jó nagy ott, ilyen centiméteres nagyságrendű. Most gondoljuk el, hogy van nekem egy földelt emitteres fokozatom egy integrált áramkörön belül. És belőle van, miután az integrált áramkörben sok ilyen fokozat van, hát van 15 ilyen. Mindegyikre oda van téve egy 1000 mikrofarád. Hát akkor a integrált áramkört nem érdemes megcsinálni, mert egy külön doboz kell a mikrofarádokhoz. Ez működésképtelen, ez marhaság, ilyet nem csinálunk. Tehát ez olyan óriási ez a kondenzátor, mondjuk egy hangfrekvenciás erősítő esetében, hogy ezt képtelenség használni. Ezt ki kell írtani onnan úgy, hogy sose lássam. Persze, hogyha ugyanezt nem 10, mit tudom én, hercen kell csinálni, hanem egy antenna erősítőt kell csinálnom 1 gigahertzre, hogy vegyem a GSM jelet, az 900 megahertzen van. És onnantól kezdve kell erősíteni a fokozatnak, ilyen tényleg van, akkor minden további nélkül egy picike kis kondenzátor fog ide kerülni, mert 100 helyett, azaz 10 a másodikon helyett, 10 a 9-en kell oda tenni. Az 10 a 7-en szer kisebb kondenzátort jelent. Hát az meg már nem olyan rettenetesen gáz. Azt elő lehet venni, mert ez egy chip méretű kicsi kondenzátor. Ha valaki ilyen antenna erősítőket megnéz, akkor tényleg úgy van, hogy van benne egy ilyen kis, alig látom, milliméternél kisebb kondenzátor, mert az az, ami ott már képes az emitter kondenzátor szerepét betölteni. Tehát ez létezik, ma is használjuk, csak nem éppen az integrált áramkörökben, meg nem a hangfrekvenciás tartományban történő erősítőkben használjuk ezt a földelt emitteres fokozatot így, ahogy itt rajzolgattuk. Tehát ez egy nagyon fontos paraméter, ezzel érdemes gondolkozni. Tehát ide egy jó nagy felkiáltó jelet, hogy reszkessetek egerek az emitter kondenzátortól. Na akkor a kisfrekvenciás átvitelt ezzel elintéztem. Megint 5 perccel kicsit korábban az óra első felét befejezem, tehát 10-kor akkor várom önöket a második fejezetnek az elkezdésére. És most ennek a feladatnak, amit eddig csináltunk, a másik oldalát fogom elmesélni, azaz arra fogok koncentrálni, hogy a nagyfrekvenciás hatásokat, vagy átvitelt vizsgáljuk. Tehát a nagyfrekvenciás átvitel vizsgálata, ez a címe a dolognak, és hogy a nagyfrekvenciás átvitelt mik befolyásolják, ezt a múlt órán már elmeséltem. Ugye a tranzisztorok belső kapacitásai befolyásolják a dolgot, tehát C, B vesző, E, ez diffúziós kapacitás, C, B vesző, C, ez a tértöltés kapacitás, a bázis és a kollektor között, a vesző, a B vesző hagyományosan van benne. Nem fogom elmesélni, hogy miért, de a jegyzetben mindig ezt a B-veszőt használjuk, mert a katalógusokban így lehet megtalálni. Ez egy belső bázispont, aminek a meséhez nincs köze most. Vagy hogyha térvezérlési tranzisztorok vannak, akkor a C, a B helyett ugye G-tet kell írni, és a E helyett source-ot kell írni, és a C, gate, drain kis kapacitások hatásait kell figyelembe vennünk, és hát lehetnek terhelő kapacitások is ebben a rendszerben. Tehát én véletlenül vagy nem véletlenül oda tehetek egy terhelő kapacitást valahova, ami befolyásolhatja az átvitelt. És akkor arra vagyok kíváncsi, hogy nagy frekvencián ezeknek a hatásai milyenek. Egy egyszerű példát fogok megint felrajzolni a táblára, és a példán próbálom elmondani az első esetnek a részleteit. Tehát veszek egy tranzisztort, és abból csinálok egy földelt emitteres fokozatot. Legyen végtelen megint az emitter ellenállás mellett a kondenzátor, legyen most egy ilyen erre érték. Van egy bázisosztó, ugye a nagy kondenzátor, ez az emitter kondenzátor, ez nagy frekvencián, már olyan, mintha ott se lenne, mert rövid zárként viselkedik, olyan nagy frekvencián vagyunk, ezért én végtelennek veszem ezt a dolgot. R egy ellenállás, itt van az RC ellenállás, UT telepfeszültség, RC. Nem is teszek többet bele különösebb, de beleteszek még egy kapacitáson keresztül, megint egy nagy kapacitáson keresztül egy terhelő ellenállást, RT terhelő ellenállás, és most tételezzük fel, hogy itt van egy kapacitás. Tehát valahogy nekem egy olyan terhelésem van, aminek van egy kapacitív része is. Hát ilyet könnyen el lehet képzelni. Hogy ez a tranzisztoros fokozat mondjuk egy kábelre csatlakozik, vagy valamilyen olyan dologra, vagy egy hangszóróra, vagy valamire kapcsolódik, aminek van egy kapacitív része is. Mind sokféleképpen el lehet képzelni a dolgot, És akkor természetesen a többi elemet is még be kell rajzolnom. Itt van az R2 ellenállás, itt van egy csatolókondenzátor. Most megint ilyen nagyon sok kondenzátoros, idétlen megoldást rajzolok fel, amit nem nagyon használunk általában, de azért miután az elektronikának a kapcsolás technikai részével keveset foglalkoztunk, ezt tudjuk belátni, hogy elvileg ez egy ilyen kapcsolást működőképes, hogyha a laborba összerakjuk. És most a kérdés a következő, hogy nagy frekvencián mi történik? Hát a nagy frekvencián a csatoló kondenzátor már nem hat. Ez a két kondenzátor már rövidzár. Az emitter kondenzátor már nem hat, mert ő is rövidzár. Akkor a kérdés az, hogy nagy frekvencián ez az izé, ez a terhelő kondenzátor hogyan befolyásolja a dolgot? Ennek a terhelő kondenzátornak a hatását fogjuk a következő címszó alatt használni. Ez a párhuzamos kapacitásoknak a hatásaira, mint egységre így fogjuk megnevezni. Mit jelent az, hogy párhuzamos kondenzátor? Hát ugye, hogyha én a jelutat berajzolnám ebbe a kapcsolásba, tehát hogy terjed a jel a kapcsolásban, akkor a jel terjedést formálisan írva úgy kell elképzelni, hogy itt jön a jel, és utána erre felé megy. Tehát a bázisban vezérelünk, kollektorba visszük tovább a jelet. Tehát, hogyha én a jel mozgásának idézőjelbetéve az útját akarnám nézni, akkor ez a jel terjedés útja. A csatoló kondenzátor a jel terjedés útjában sorosan helyezkedik el. Az kisfrekvenciás hatást okoz. Ez a kondenzátor, ami itt van, a jel terjedés útjában a jelterjedési úttal párhuzamosan kapcsolódik, azaz földre kötődik egy adott ponton. Kérdés, hogy ilyen kondenzátorok milyen hatással vannak az átvitelre. Tehát akkor a következő a párhuzamos RC taghatása. Tehát a párhuzamos RC-tag hatását vizsgáljuk. Legyen ez ebben az esetben, ebben az alfejezetben az egyes pont, nevezzük meg, hogy meg lehessen különböztetni. Én most beülök ennek a kondenzátornak, vagy ennek a kondenzátornak a helyére, ide szépen lecsücsülök ide, és megnézem, hogy én mit látok itt magam körül. Én azt látom, hogy van velem párhuzamosan egy ellenállás, meg meghajt engem valami, egy aktív áramkör, aminek a Thevenin ekvivalensét ott látom. Tehát ez a kondenzátor azt érzékelő, hogy őt meghajtja egy Thevenin ekvivalens generátor. Tehát, hogyha a kondenzátor szempontjából nézem a dolgot, minden korábbi az egy Thevenin ekvivalens. És fogom magam, és megtanultam már az iskolában, hogy a Thevenin ekvivalens az tulajdonképpen kétféleképpen írható le, vagy azt mondjuk, hogy egy feszültséggenerátor és egy soros R-ki ellenállás, vagy azt mondom, hogy egy áramgenerátor és egy párhuzamos R-ki ellenállás. Akkor ezek után ez az egész, ami itt található, úgy fogható fel, hogy végig egy áramgenerátort, ez a Thevenin ekvivalensnek az áramgenerátor, amit a kondenzátor pont lát, ez legyen egy IG áram, és ez az áram egy R-ki ellenállást, amit összességében RP ellenállásnak, párhuzamos ellenállásnak fogok nevezni. Egy párhuzamos ellenállás ezzel rendelkezik a kondenzátor szempontjából. Ha itt ebben a példában nekünk az eddigi iskolai gyakorlatunkat meg kellene mondani, vagy meg kellene alkalmazni kellene, akkor a kondenzátor itt található, ez a CP kondenzátor, ez a párhuzamos kondenzátor, és a vele párhuzamos ellenállás milyen értékű lenne? Hát CP nyilván ezzel az RT-vel egyenlő, az RP pedig mivel egyenlő? Az nyilván itt visszafelé nézve ennek a fokozatnak a kimeneti ellenállásával egyenlő, a kiveneti ellenállás pedig földelt kollektoros fokozat esetében az RC ellenállás és az RT replusz értéke. Mert ez az ekvivalens Thevenin ekvivalensnek a belső ellenállása, vagy a kimeneti ellenállás. Ezt már számoltuk, tehát elvileg önök ezt vágják, mint a répát. A tekintetükből a répát nem látom, de minden esetre ezt nem fogom most itt levezetni. Vagyis, ha én meg akarom tudni, hogy egy párhuzamos kapacitás az milyen nagy frekvenciás, vagy milyen frekvencia függő átvételt képes nekem generálni, akkor ekvivalensen egy áramgenerátorral meghajtott párhuzamos RC tagnak az átvitelét kell leírnom. Ennél egyszerűbb a világon nincsen. Tehát meg kell mondanom, hogy mekkora U feszültség keletkezik IG áram hatására, és az U per IG a frekvencia függvényében kell felírnom. Ez mennyivel egyenlő? Hát ez maga az az impedancia, ami itt található. Az impedancia pedig nem más, mint az RP, R plusz 1 per P szer CP érték. Az előbben megcsináltuk a R plusz műveletet, az így néz ki, hogy RP per 1 plusz P szer CP szer RP. És hogyha külön akarom megint választani a frekvencia függő részt attól a résztől, amelyik a frekvencia független átvitelben van, akkor tudom, hogy ez így fog kinézni, hogy RP-t kiemelhetem, és a megmaradó rész az 1 plusz P szer CP szer RP érték, ez lesz az a bizonyos AP érték, amelyik megmondja, hogy milyen frekvencia függés van, ez egy Bode alak ráadásul egy az egybe, és ez pedig megmondja, hogy kis frekvenciáson mekkora átvitelt produkálunk. Tehát most pedig úgy képzeljük el, hogy kis frekvencián, még ennek a kis kondenzátornak nincsen hatása, addig van egy átvitel, majd amikor nagyobb frekvenciák felé megyünk, akkor egyszer csak frekvencia függővé válik ez a dolog, és megváltozik az átvitel értéke. Akkor ez most a kis frekvenciás átvitelt jelenti. Hát nyilvánvaló, hogyha a kis frekvencián vagyunk a kondenzátor szakadás, akkor az RP fogja meghatározni az U és IG hányadosát. Ha növeljük a frekvenciát, akkor pedig ennek a párhuzamos RC tagnak a ilyen típusú hatását fogjuk látni. Akkor Bode diagram, illetve először a P-síkon felrajzoljuk azt, hogy hol helyezkednek el a pólusok. Tehát a szigma és j omega tengely mentén, tehát egy komplex számot próbálunk itt elhelyezni, és ennek egyetlen pólusa van. Ez az egyetlen pólus, az mínusz omega P helyen van, ha az omega P értéke az ilyen egyszerű, hogy 1 per CP szer RP. És akkor készen is vagyunk, mert már mindent tudunk ezzel kapcsolatban. Egyetlen elemi Bode elsőfokú tagnak az átvitele fogja jellemezni ezt a dolgot, tehát hogyha én az AP-nek az átviteli függvényét ábrázolom, akkor ugye az AI omega abszolút értékét decibelben ábrázolom, és ez most olyan lesz az omega függvényében, hogy kis frekvencián lesz 0 decibel az értéke, hiszen kis frekvencián, amikor a P nullához tart, akkor ebben az AP-ben egyet fogunk kapni eredményül, vagyis a logaritmus 1 az 0, tehát 0 decibelnél fogunk kezdeni, és a törésponti frekvencia helyétől kezdve pedig mínusz 20 decibel per dekád meredekséggel fog csökkenni az átvitel. Vagyis valóban a nagy frekvenciás korlátozás fogja adni. Ha tehát van a jelútban egy terhelő párhuzamos RC tag, akkor ennek a jelútban lévő párhuzamos RC tagnak nagy frekvencián egyetlen pólus felel meg, és ettől a pólustól kezdve már csökkenni fog az átvitel. Hát akkor ennél egyszerűbbet elképzelni se lehet. Nagy frekvenciáról zárójelben mondom, hogy már mindent tudunk, de azért nem tudunk még mindent. Még van egy nagyon fontos mondani való a mai órán, és a órának egy hátralévő részének egy jelentős részében ezzel a butasággal fogok foglalkozni, mert ennek az elektronikai frekvenciafüggős játéknak az egyik fontos fogalmát fogom elmondani a következőkben, ami szintén a nagy frekvenciás átvitelben jelentkezik. és annak a hatását próbálom itt leírni. Mielőtt azonban belevágnék, azt mondom, hogy nézzük meg, hogy nagy frekvencián, most még abban a példában játszadozom, nagy frekvencián milyen elemek befolyásolják az átvitelt. Hát ennek a tranzisztornak, ami itt látszik, most először fogok ilyet rajzolni, de inkább úgy rajzolom, hogy külön egy tranzisztornál lerajzolom ezt az értéket, vagy ezt a dolgot. Úgy kell elképzelni, hogy a kollektor és a bázis, valamint az emitter között, térvezérlési tranzisztor esetében értelemszerűen a source gate drain dolog van benne, vannak kapacitások. Itt található egy kapacitás a kollektor és a bázis között. Ezt CB vesző C kapacitásnak hívjuk. Itt van egy másik kapacitás, ez pedig a CB vesző E kapacitás. Ugye ilyenkor úgy gondoltam, ez egy formális jelölés, hogy a kondenzátorokat, a kisjelű kondenzátorokat oda jelképesen berajzolom, emlékeztetem magam, hogy a két elektróda között találhatók ezek a kapacitások. És megpróbálom ezeket a kapacitásokat belepréselni ebbe a modellbe. Mert hogyha ilyen modellbe bele tudnám préselni, vagyis meg tudnám találni azt, hogy a jelutat terheli egy kapacitás, akkor párhuzamos RC tagokkal le lehetne írni az egész átvitelt. És belenézek ebbe a dologba, tehát a tranzisztort ide képzelem. A bázis emitter kapacitás, az tehát a bázis és az emitter között található. Egyik vége földön van, mert az emitter földön van, a másik vége a jelutat terheli. Megnézem, hogy mit is mondtunk, a jelútban kell lenni ennek a párhuzamos kapacitásnak. Akkor az adott esetben a bázis emitter kapacitás az a jelútban lévő kapacitást jelenti, és terheli a jelutat, azaz ő is egy párhuzamos kapacitássá transformálható egy pillanat alatt. Akkor ebben a példában, most ez nem egy általános dolog, hanem a példát elemzem, és abból próbálom kihozni a trükkjeimet, ebben a példában azt tudom mondani, hogy a bázis emitter kapacitás az ezzel hasonló funkcióban van. Igaz, hogy nem ezt a pontot terheli, hanem a bázist terheli, tehát meg kell találnom, hogy mekkora ekvivalens Thevenin párhuzamos ellenállás van ott, erre lesz egy példa a végén, de minden esetre ez kezelhető, mert a jelutat terheli ez a kapacitás. Most jön azonban a fekete leves. A fekete leves pedig ez a bázis kollektor kapacitás. Ez a bázis és a kollektor között található, azaz mindkét vége a jelútban van. Nem földelődik egyik oldalon sem. Hogyha ide beteszem, akkor a tranzisztor kimenetén van az egyik vége, a tranzisztor vezérlő bemenetén van a másik vége. Ezt nem tudom ebbe a párhuzamos kapacitás szemléletbe belepréselni direkt módon. Ezen gondolkozni kell. A gondolkodásnak a végeredménye következik ezután, tehát a úgynevezett visszaható kapacitás, úgy hívják ezt a dolgot, a visszaható kapacitásnak a dolgairól fogok a következőkben beszélni. Tehát vannak ilyen párhuzamos kapacitások a földre kapcsolódva, meg van egy jelútban lévő kapacitás, ami a fokozat kimenetéről a bemenetére visszajutó jelet produkál. Ezért visszaható kapacitásnak szokták hívni. Fizikailag ez most éppen egy tranzisztornak a bázis kollektor kapacitása, de hát más esetben is lehet olyan, hogy a kimenetről visszajut jel ezen a kapacitáson keresztül a bemenetre, tehát visszahatás van a kimenet és a bemenet között. Na hát, akkor a következő kérdés, tehát nyilvánvalóan ennek a visszaható kapacitásnak a hatásait vizsgálja. Tehát a második lépés majd a visszaható kapacitás lesz, a visszaható kapacitás hatása. És itt magamnak csináltam egy kevés helyet, talán még egy picit megnövelem. Tehát ezt a Bode diagramot innen eltüntetem, hogy legyen még annyi hely, hogy tovább tudjak írni, és akkor itt folytatom így. Egy jelenséget fogok, vagy egy fizikailag jól magyarázható jelenséget fogok elmondani most. Ez egy nagyon régi történet, hogy mikor született, nem tudom pontosan megmondani, de az elmúlt századnak a legelejére, 30-as éveire, amikor egyáltalán megindultak a dolgok, és elektronikát kezdtek csinálni, hát akkor ez a fogalom megjelent. És volt egy Miller nevezetű úr, akiről egy hatást elneveztek, erről a Miller hatásról, vagy a hozzákapcsolódó Miller kondenzátorról fogok beszélni. Ennek a megértése a továbbiakban igen fontos dolog, hogy világosan lehessen látni a nagyfrekvenciás átvitellel kapcsolatos domináns hatásokat egy ilyen áramkörben. Hozzáteszem, hogyha előveszek egy SPICE programot mondjuk, amelyik hálózatanalízis program, és beteszem szépen, hogy számolja ki nekem, hogy milyen a frekvencia függés, hát kiszámolja, hogy kell. De akkor én nem tudom, hogy miért annyi. Tehát amit most beszélünk, az egy szemlélet, vagy egy közelítés lesz, ez egy nem pontos leírás lesz, és meg fogja mondani a jelenség lényegét. Aztán utána a számítógép számoljon, amit akar, de én akkor tudom már, mit várok tőle. Ez lesz a mese lényege. Na, próbáljunk ki egy nagyon egyszerű dolgot. Veszek egy erősítőt, amelyiknek az erősítése A. Kimeneti ellenállása az nullával egyenlő, bemeneti ellenállása az pedig végtelen. Hát ilyet a dobozban úgy lehet találni, itt ismerik ezt a dolgot, benyúlok, és van ilyen. Na most, a következőt gondolom, ugye itt van a jelút, meg itt is van a jelút. Ide beadok egy feszültséget, akkor itt A-szoros feszültség van, tehát ha itt U feszültség van, akkor itt A-szor U feszültség van. Hogyha én le akarnám rajzolni ennek a modelljét, amit ide tettem, akkor meg tudnám csinálni ezt a modellt, és oda berajzolom, hogy lerajzolom ezt a modellt. A modell úgy néz ki, hogy van egy szakadás, ez a végtelen bemeneti impedancia, és van egy feszültséggel vezérelt feszültséggenerátor, azt így írtam le, és ha itt U feszültség van, akkor itt A-szor U feszültség van, lefelé mutató mérőirányjal. És akkor ez a bemenet, ez a föld, és itt van a doboz. Tehát amit ott lerajzoltam, ez. Hogyha lerajzolom egy feszültséggel vezérelt feszültséggenerátor, másképp egy ideális erősítő. Annál ideálisabb erősítő nincsen, hogy előveszek a dobozból egy ilyet. Persze ilyen nincs a dobozban, de most itt a példában a didaktikai magyarázat kedvéért létezzen ilyen. És most azt mondom, hogy itt van ez az erősítő, van egy földelt emitteres fokozat, a bázis a bemenet, a kollektor a kimenet. Hát ez nem pont ilyen, mert nyilván a kimenet az nem egy feszültséggenerátorral működik, majd lerajzoljuk, hogy mivel működik, de egyet tudok, hogy a kimenet és a bemenet között, tehát a jelút két pontja között van egy kapacitás, és ezt a kapacitást én a visszaható kapacitás V betűjével fogom rövidíteni. Ebben az áramkörben ez a CB vesző C kapacitásnak felel meg, hiszen a kimenet meg a bemenet között ez a kapacitás van. És csak egyetlen egy primitív kérdést teszek fel. Tessék szíves lenni megmondani, ugye egy földek itt vannak, tehát ez egy négy pólus, lerajzolhatom ide a földet is, ha akarom, ott meg is történt. És akkor az a kérdést vetem fel, hogy meg szeretném tudni, hogy ennek a bemenetén a bemeneti impedanciának a reciproka, a bemeneti admittancia, az milyen módon számolható ki. Tehát kíváncsi vagyok, hogyha van egy erősítő, egy ideális erősítő, a kimenetéről visszajut el a bemenetre egy kapacitáson keresztül, akkor a bemeneti impedancia, vagy annak a reciproka, a bemeneti admittancia frekvenció függő formában milyen lesz? Hát, eznél egyszerűbb dolog nincs. Itt U feszültség van, itt a mérőiránya, ennek hatására nyilvánvalóan folyik egy áram. Az áram az erősítőn nem folyik, mert ideális végtelen bemeneti ellenállású. Hát ezen a kapacitáson folyik ez az áram. Akkor egy dolgot fel tudok írni, hogy ez a Z-be a reciproka, azaz a bemeneti admittancia, így jelölöm ebben az esetben, az nyilvánvalóan ennek az I áramnak meg az U feszültségnek a hányadosával egyenlő. Ez nem olyan nagyon nehéz. Akkor az I áramot számoljuk ki, ezt az I áramot. Az I áram a kondenzátoron folyhat csak. A kondenzátor bal oldalán U feszültség van, a jobb oldalán A-szor U feszültség van. Akkor a kondenzátoron lévő feszültség az U minusz A-szor U-val egyenlő. Ha a feszültséget megszorzom a kondenzátornak az admittanciájával, akkor éppen az I áramot számoltam ki. Tehát akkor U minusz A-szor U szorozva P-szer CV-vel, az az áram, ami a bemeneten folyik, és ezt el kell osztanom az U feszültséggel, akkor megkapom a bemeneti admittanciának az értékét. Helyettesítsük ezt be. Akkor U minusz A-szor U szorozva P-szer CV-vel, osztva U-val, ez megadja ezt az admittancia értéket, és akkor ezt a kis magyarázó ábrát még letörölve, annyi helyem lesz ezen a táblán, hogy még az utolsókat belerugom. Ez pedig nem más, mint P-szer CV szorozva 1 minusz A értékkel. Hát, Isten úgyse, nem számít. Ez minek az admittanciája? Hát egyet mondjunk meg, hogy ha az A negatív, tehát kisebb, mint nulla, akkor ez a szám itt egy pozitív szám. 1 minusz U, 1 minusz A, az 1 plusz A abszolút értékkel lesz egyenlő. Tehát egy pozitív szám. És hogyha valaminek az admittanciája ilyen alakú, hogy P-szer izé, akkor az mi? Hát ez egy kapacitás, nem? Ez egy, a bemeneten egy kapacitást fogok mérni. Ez a kapacitás azonban nem a visszaható kapacitás értékével egyenlő, hanem annak az 1 minusz A-szorosával egyenlő. Hogyha az A negatív, akkor a bemeneten egy nagyobb kapacitást fogok érzékelni. Úgy néz ki, mintha itt a bemeneten, ezen a ponton egy nagy kapacitás lenne. Akkor, hogyha fázisfordító a fokozat, tehát hogyha a fokozat erősítése az negatív értékű. Megnézem, és itt megnézem ezt a dolgot, hát tök világos, hogy a földelt emitteres fokozat az fázisfordító, azaz a visszaható kapacitás a bemeneten egy nagyobb kapacitásnak látszik. Erre mondja elegáns Müller úr, hogy ez a én kapacitásom, a Müller úr, a Müller kapacitás. Nem Müller, Müller. Na akkor tehát a Müller kapacitás azt jelenti, hogy az erősítő erősítésével transformálódva jelenik meg egy kapacitás az erősítéstől függően, és ő kapacitív terhelésként jelentkezik. Azaz, én azt is meg tudom csinálni, és még mindig itt a táblán idétlenkedem ezen a részen, azt is meg tudom csinálni, hogy a visszaható kapacitást innen kiveszem, és a bemenetre beteszek helyette egy nagyobb kapacitást párhuzamosan. És azt mondom, hogy helyettesíthető a dolog így, hogy vég egy nagy kapacitást a bemenetre, itt van az erősítő, erősítsen át, és itt lesz a kimenet. És ez a kapacitás amit C nagy M-mel Miller kapacitással szoktuk jelölni, az a CV kapacitásnak az 1 minusz A szoros értékével egyenlő, ahol most megjegyzem magamban, hogy az A a kapacitás két végpontja közötti erősítés értékét jelenti kis frekvencián, vagyis frekvencia függetlenül. Tehát úgy tűnik a dolog, és úgy viselkedik ez az áramkör, mert ennek ugyanaz a bemeneti impedanciája, vagy admitanciája, mint a fentinek, mint hogyha a bemeneten egy nagy kapacitás lenne. Erre nyugodtan mondhatja valaki, ne csináljunk egymásból bohócot. Ez hogy a felébe lehet? Erre én a fizikai magyarázatot most elmondom. Azt mondja a dolog. Ennek a kapacitásnak a helyére gondoljuk magunkat. Ide teszünk mondjuk 1 millivolt színuszos jelet, természetesen egy adott frekvenciája 1 millivoltos jelet, és fázis fordít a fokozat. Akkor a kondenzátor másik oldalán, ha százas mondjuk az erősítés, mínusz 100 millivoltnak megfelelő feszültség lesz. Vagyis a kondenzátoron mérhető színuszos feszültség 1 plusz 100 millivolt lesz, mert kivonjuk a mínuszt belőle a fázisfordítás miatt. Ebből az következik, hogy ez a kondenzátor azt érzékeli, hogy ide adok egy kicsi értéket, a másik oldalán meg egy óriási ellentétes irányú feszültség van, vagyis a rajta lévő feszültség sokkal nagyobb, mint a bemenetre adott feszültség. Akkor a kapacitáson bemeneten folyó áram, az nyilván nem az U feszültséggel, hanem az U-szor 1 minusz A-nak megfelelő feszültséggel lesz arányos, annyi kapacitív áram fog elfolyni a bemenetről, mint ami elfolyna egy nagyobb kapacitás jelenléte esetében. Ebből az következik, hogy ezt a visszaható kapacitást a bemenetre lehet transformálni, és a transformálás nagysága az a fokozat erősítésétől függően az előbbi képlettel számolhatóan végiggondolható. Tehát ő egy párhuzamos kapacitásként is helyettesíthető, arról meg tudjuk, hogy mit csinál, úgy, hogy ő transformálódik a bemenetre. Ez azt jelenti, hogy minden olyan fokozatnál, amelyiknek a kimenete és bemenete között van egy kapacitás, és ő fázist fordít, egy nagy kapacitás transformálódik a bemenetre, és miután az párhuzamosan söntöli az ottani bemeneten lévő impedanciát, az csökkenti az átvitel határfrekvenciáját. Egy kis átviteli pólust fog oda berakni, minél nagyobb a kapacitás, a pólus nyilván annál nagyobb, annál kisebb értékű. Ebből az következik, hogy ez a Miller hatás, vagy Miller kapacitás, ez egy nagyon durva módon befolyásoló tényezőt produkál, ez azt jelenti, hogy a átvitele az adott rendszernek, az ezeknek a fázisfordító fokozatoknak a Miller kapacitásával jelentős mértékben csökken. Ez korlátozza azt, hogy milyen módon tudok, milyen határfrekvenciáig erősíteni. Ez tehát egy fontos paraméter, vagy egy fontos információ számunkra. Na, akkor most már a bevezető mese után, ami itt a Miller fogalmát mondta el, most konkrétan ennek a földelt emitteres fokozatnak a tulajdonságait, a Miller kapacitással kapcsolatos hatásait fogjuk kézbe venni, aminek tartalmilag már nem lesz az ettől a mesétől elmondott, vagy ehhez képest elválasztható lényeges differenciája. Ugyanezt fogom elmondani, ugyanezt fogom kiszámolni, csak most már egy kicsit precízebben leírva az áramkört, amiről szó van. Tehát a következő áramköri modellt csináljuk. Ugye egy tranzisztor, az úgy viselkedik, hogy a pi helyettesítő képében van egy vezérelt generátor, az GM-szer U áramot szolgáltat, hogyha van a bemeneten egy U feszültség, és ő, ha nincsen terhelő kapacitás, semmi különösebb nincs, akkor egy RP ellenállást próbál meghajtani. Ugye ez a fázis fordító tranzisztornak a dolga. És van a bemenet és a föld között, a közös elektróda között, van egy pont, ahol van egy U-feszültség. Ugye még itt mellette vannak ellenállások, de én a lényegét ragadom ki a dolognak, tehát a tranzisztor bemenetén így néz ki a helyettesítő modell. Ugye normál esetben itt 1 plusz bitászor RD van egy pi helyettesítőképben, ezt most még nem tekintem itt, csak ezt nézem meg. És itt található a visszaható kapacitás, ami a tranzisztor esetében a C, B vesző C-vel egyenlő, hogyha ez egy földelt emitteres fokozat. És kíváncsiak vagyunk, hogy ebben az esetben milyen az átvitel az U ki és az U között, ha van egy ilyen visszaható kapacitás. Most annyi a különbség az ottani modellmege között, hogy itt most nem egy ideális feszültséggenerátoros erősítés valamit csináltam, hanem ez egy valódi tranzisztornak a meredekségét, illetve a valódi tranzisztornak az átvitelét produkálja. Ugye ez a GM egyébként a mi esetünkben alfa per RD-vel egyenlő definíció szerűen, ez a tranzisztor meredeksége, hogyha egy FET lenne ott, akkor S lenne helyette a tranzisztor meredeksége. Ugye az 1 per RD-vel egyenlő, az alfa pedig 1, hogyha így gondoljuk a dolgot. A kérdés a következő, szeretnénk megtudni a következőt, U ki per U a frekvencia függvényében hogyan alakul ebben az esetben, illetve itt benézve a dologba, ez a Z-be a frekvencia függvényében, azaz a Z-be reciproka, a bemeneti admittancia hogyan alakul a frekvencia függvényében. Tehát a kérdésfelvezés az ugyanaz, mint amit ott csináltam, csak egy kicsit most mást kell számolnom. Hát ha itt U-feszültség van, itt meg U-ki, akkor ezek után erre a csomópontra, ebben a rendszerben fel tudok írni egy csomóponti egyenletet. Tegyük meg, hogy az ebből kifolyó áramokat számoljuk. A kondenzátoron kifolyó áram az úgy számolható, hogy U minusz U kiértéket megszorozzuk P-szer CV-vel, és a kifolyó áram az így néz ki. Tehát a kondenzátoron folyó áram, a kondenzátor két vége közötti feszültség különbsége szorozva a kondenzátor admittanciájával, és hát az előjelnek megfelelően, ugye így számoltunk, de kifolyó áramokat számolok, ezért a negatív előjel itt értelmesen számolható. A csomópontból kifolyik még egy áram, ez a GM és U értékével számolható, meg kifolyik egy áram, ami természetesen a kimeneti feszültségnek az RP ellenállással elosztott értékével számolható, tehát az az egyenlet, ami ezt a picike kis áramkört leírja, az ilyen primitív, hiszen összesen 3 tagja van. Azért, hogy ne roncsunk el semmit, az RP-vel beszorzok, akkor mínusz U ki, szorozva P-szer CV, szorozva RP-vel, plusz GM-szer RP-szer U, plusz U ki, az egyenlő nulla. Az egyenlet átírt változata ilyen mélységesen bonyolult. Akkor nézzük meg, hogy U mivel van megszorozva. U meg van szorozva egyszer a GM-szer RP-vel, és ebből ki van vonva, itt láthatóan negatív előjellel, a mínusz P-szer CV-szer RP érték. Ehhez az U ki meg van szorozva, egyszer egyel, és egyszer pedig, miután ez is pozitív értékű, a két mínusz előjellel, P-szer CV-szer RP érték, és egyenlő nulla. Hát ebből az U ki per U-be, vagy U ki per U érték, az pillanatok alatt kiszámítható. Ugye semmi más nem csinálok, mint ezt, átviszem ezt a másik oldalra, és leírom. Akkor feljebb víve a dolgot, ugye U ki per U értékét akarom számolni, akkor ez primitíven a negatív előjelet is beleértve U ki per U a frekvencia függvényében a következőképpen néz ki. Lesz egy negatív előjel, aztán a GM-szer RP érték, mínusz P-szer CV-szer RP érték, ez pedig el van osztva 1 plusz P-szer CV-szer RT értékkel. Még egyet csinálok, mert ez egyrészt nem bode alak, tehát még valami ügyeskedés célszerű csinálni, meg célszerű kivenni belőle azt a részt, ami a frekvencia független átvitelt tartalmazza, ezt csináltuk eddig is, akkor ez a következőképpen nézhet ki. Ugye, hogyha kiemelek belőle, ebből a kifejezésből kiemelem kiemelem a GM szer RP-t, mínusz GM szer RP, bocsánat. Akkor a kifejezésünkben a következőt kell kapnunk. Igen. Ugye nyilvánvalóan itt egy lesz az érték, aztán mínusz P szer CV per GM érték, és a nevezőben pedig, ugye ezt a negatív előjelet itt kivettem, tehát a számlálóba ezt kiemelem, akkor ez a negatív előjel persze marad, és 1 plusz P-szer CV-szer RP érték marad. Ez lesz az a frekvencia függő rész, ami az átvitelben megjelenik, ez a tag pedig a kisfrekvenciás átvitelt jelenti. Hát tudom nagyon jól, hogy egy fázisfordító ilyen földelt emitteres fokozatnak, ennyi az erősítése, hogy mínusz alfa per RD-szer RP érték, vagy terhelő ellenállás. Ez a rész, ez triviális. A fázisfordító fokozat, egy terhelő ellenállás mínusz előjel alfa és RD osztásával megkapjuk az értéket, tehát földelt emitteres fokozat átvitele. Ez a rész a frekvencia függő rész, ez az AP, amit már eddig is így jelöltünk, hogy ez tartalmazza azokat a dolgokat, amelyek a frekvencia függést jellemzik. És most egy nagyon furcsa dolgot látunk a táblán. Ez a nagyon furcsa dolog a következőt jelenti. Itt van egy pólus frekvencia, omega p, amelyik nyilvánvalóan 1 per cv-szer rp értékkel egyenlő. Ez a nevezőnek a pólusa. Hogyha ezt a pólust én le akarom rajzolni a P-síkon, J omega és szigma tengelyek mentén, akkor ez a pólus egy negatív pólus hely lesz omega P értékkel. De ugyanakkor van egy zérus frekvenciá is a dolognak, és ez a zérus pedig CV és a CV és GM segítségével számolható, mégpedig úgy, hogy GM per CV érték. GM az alfa per RD-vel egyenlő, tehát 1 per RD-szer CV érték, de ő negatív. Azaz egy negatív zérusa van egy rendszernek, és egy pozitív pólusa. Akkor ide írhatom ezt, hogy ez pedig, ugye ez mínusz omega P-nél van, ez mínusz omega z-nél van, ami pozitív oldalon található, mínusz omega z. Akkor egy ilyen átvitelt produkálok. Valaki azt mondja valamikor, hogyha pozitív oldalán annak a dolognak van egy szingularitása egy áramkörnek, az mit eredményez? Ha volna mondjuk pólusa a jobb félsíkon, mit csinálna? Instabil lenne, nagyon jó. De zérusa lehet a jobb oldalon. Az nem jelent instabilitást. Akkor mit jelent ez a zérus? Gondoljuk csak végig. Azt mondja, hogy most fázistolásban fogok gondolkozni. Egy pólus a nevezőben az mínusz pi fél fázistolást tud okozni. Ugye 90 fokot tud fázistolni maximum, és negatív előjellel azért, mert a nevezőben van. A számlálóban van egy negatív pólus, egy ilyen, vagy egy negatív zérus, hát minden esetben negatív szingularitás. Akkor ő is 90 fok fázistolást tud produkálni, de szintén mínusz 90 fokot, azért, mert ez az előjel negatív. Akkor ez az egész nyavaja, 180 fokos fázistolást képes összesen csinálni. De miután eredetileg van nekünk 180 fok fázistolásunk, meg ez a frekvencia függés tud 180 fokos fázistolást produkálni, akkor eredőben, nagyon nagy frekvencián a fázistolás összesen 2 pi értékkel lehet egyenlő, vagyis nullával. Hogy a fenébe jöhet ez ki? Hát én erre nagyon egyszerű dolgot mondok. Hát gondolja mindenki végig. Azt mondja, hogy ha a kapacitás az nagyon, tehát a frekvencia az nagyon kicsi, akkor ez a kapacitás itt szakadásnak számít. Akkor ő egy fázisfordító fokozat lesz, mert U-feszültség hatására lefelé folyó lefelé mutató mérőirányjal áramot generálunk, ami felfelé mutató mérőirányjal feszültséget hoz létre, a földelt emitteres fokozat fázist fordít. Bázis feszültséget megemelem, kollektor feszültség csökken. Tehát van egy mínusz egyszeres szorzó tényező, ez a fázisfordítás. De hogyha a frekvencia tart a végtelenhez, gyerekek, akkor ez rövid zár lesz. A rövid zár pedig azt jelenti, hogy a bemenet össze lesz kötve a kimenettel, mindegy, hogy ez mit csinál, ez nem érdekel bennünket. Ebben az esetben meg egyes lesz az erősítése, és nem fog fázist fordítani. Tehát csak úgy lehetséges, hogy a frekvencia függvényében a frekvencia függőtag még 180 fokot fázist fordít, és eredőben a teljes frekvencia tartományban a nulla fázistolásra megyünk át a pi fázistolásból. Akkor ez most egy kicsit érdekes dolog, de ezt írja le fizikailag ez az egész. És akkor most már csak az utolsó pillanat következik, hogy ezek után meg akarom nézni a Z-be értékét, Z-be reciprokának az értékét a frekvencia függvényében. Ugye ez nem más, mint a U-feszültségnek, illetve az I-áramnak, ami itt folyik be ezen a részen, ennek az I-áramnak az U-feszültséggel osztott értékét. Ezt az I-áramot úgy tudom kiszámolni, hogy azt mondom, hogy az U-feszültségből vont ki az U-kifeszültséget, ezt szoroz meg P-szer CV-vel, akkor megkapod ezt az áramot, és ezt oszd el az U-feszültség értékével. Ez nyilvánvalóan ugyanazt fogja adni, mint az előbb. Azt fogom látni, hogy U-val osztva ez az eredmény adódik, hogy P-szer CV szorozva 1 mínusz U-ki per U értékkel. Ez az U-ki per U pedig itt van kiszámolva. Itt vagy bárhol kiszámoltam ezt az értéket, itt fel van írva. Behelyettesíthetem, ha akarom. De nem helyettesítem be, hanem csak annyit mondok. Hogyha az U-ki per U érték kisfrekvenciás tartományban közelíthető a mínusz GM-szer RP értékkel, hiszen hogyha ezeknek a frekvencia hatásoknak alatta vagyunk egy kis értékkel, tehát kisebb frekvencián, akkor kisebb frekvencián ez közelítőleg P-szer CV-szer egy plusz GM-szer RP értékkel lesz egyenlő, vagyis lesz egy Miller kondenzátor, CM Miller kondenzátor, ami közelítőleg az 1 plusz GM-szer RP értékkel határozható meg, szorozva természetesen CV-vel. Ha az erősítő fokozat erősítése 100, és ez például egy pikofarád, akkor ez 100 pikofarádnak megfelelő bemenetet terhelő kondenzátort fog jelenteni, vagyis olyan modellt tudunk felrajzolni, olyan modellt tudunk csinálni, hogy egy ilyen földelt emitteres fokozat, és most ezt a fokozatot mutatom, vagy ezt a modellt mutatom csak, ami ott van, az a modell, ami ott található, most nem rajzolom újra le, ekvivalensen a következő képen is elképzelhető, hogy ide teszed a bemenetére ezt a CM kondenzátort, itt ezen van az U-feszültség, és ennek hatására ezzel az U-feszültséggel vezérled ezt a GM-szer U áramgenerátort, és ő terheli az RP ellenállás. És elsődlegesen azt mondom, azt mondhatjuk, hogy ez a valami, ami itt látszik, ekvivalens közelítőleg azzal az elrendezéssel, ami ott látszik, mert lényegében egy nagy kapacitással helyettesíthető ennek a visszaható kapacitásnak a hatása. Ami egyébként jelentősen korlátozza a nagyfrekvenciás átvitelt, mert hiszen a nagy párhuzamos kapacitás az mindenképpen kis nagyfrekvenciás korlátozó tényezőként jelentkezik. Mára ennyi volt a újdonságokból, köszönöm szépen a figyelmet!